Kérlek Istenem, hogy lássunk meg ma téged, hogy legyél itt közöttünk, és hogy tényleg a jelenlétedbe tudjunk ma belépni, mert amikor a te jelenlétedben vagyunk, akkor az jó nekünk, és akkor mindig valami történik velünk. Kérlek, hogy szólj ma hozzánk. Amen. Nem olyan régen, egy különleges dologban lehetett részem, pár napig, azt hiszem körülbelül 4 napig, egy ilyen olyan helyen lehettem, ahol így teljesen mindentől elzárva, csendben, nyugalomban lehettem. Ugye ez a felgyorsult világunkban és az életünkben azt gondolom egy ilyen különleges kiváltság és ritka lehetőség. Ez egy ilyen lelki hétvége volt, és sok minden történt ott bennem, de igazából most egy ilyen különleges dolgot szeretnék elmondani, vagy egy egyszerű képet, ami valahol indította ezt a mai témámat, amiről fogok beszélni. Igazából ebben a 4 napban csendben lehetett lenni, figyelni Istenre. Nem kellett feladatokkal foglalkozni, nem kellett munkával foglalkozni, sőt még a feleségem a gyerekeket is vállalta, és így velük sem volt semmi teendőm. Úgyhogy maradtam én, és maradt Isten. És amikor sétáltam a természetben, mentem, nagyon szép helyen volt egyébként, tehát láttam ott őzet átfutni a területen, ilyen erdő közeli helyen volt, és amikor sétáltam egyik nap kint a természetben, akkor hallottam egy ilyen madárcsicsergést, és így kerestem a fán, hogy hol van ez a madár, nagyon szépen zenélt, amit talán gyakran máskor meg se hallok, és kerestem, fölnéztem, hogy megtaláljam a falombok között, kerestem mindenhol, viszont nem láttam a falombjai között. És aztán egyszer csak megpillantottam, sokkal közelebb egy vezetéken, pont a fejem fölött volt ez a madár. Aztán utána már nem is hallottam csicseregni, hanem a következő pillanatban elrepült. De ez a kép azt mutatta meg nekem, hogy Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint ahogy gyakran keressük. Istent keressük valahol az életünkben, sokszor keressük valamilyen dologban, de sokkal közelebb van, csak gyakran nehéz meglátnunk, és sokkal messzebb keressük, vagy messzebb fókuszálunk. Úgyhogy ezért szeretnék ma arról beszélni, hogy hogyan lehet Istent meglátni a mindennapokban, a hétköznapokban, a mindennapi életünkben. Attól egyébként, hogy gyakran nem érezzük, hogy ő közel van hozzánk, vagy nem látjuk, attól még egészen közel lehet. És mindannyian azt gondolom, hogy vágyunk Isten jelenlétére. Ezt már nagyon-nagyon régen a történelemben a kereszténység kezdetén megfogalmazta például Ágoston vagy Augustinus, ki milyen néven szereti őt hívni. Amikor azt mondja, hogy mert magadnak teremtettél minket, és nyughatatlan a szívünk, míg benned meg nem nyugszik. Aztán Dávid, a zsoltáríró pedig azt mondja, hogy amikor elrejted orcádat, akkor nagyon megrettenek. És igazából az életünkben nagyon-nagyon sok ilyen időszak van, azt gondolom, vagy talán ebből van több időszak, amikor Istent nagyon nehéz meglátnunk, amikor a hétköznapokban élünk, és benne vagyunk éppen egy vitában, egy feszült helyzetben, és olyan távolinak tűnik ő. Vannak különleges találkozások, elnézést, csak egy kis vizet ide készítettem magamnak, és már szükség is van rá. Szóval vannak különleges találkozások, egyfajta kegyelmi pillanatok az életünkben, talán mindannyiunk életében, amikor van egy Isten találkozásunk, vagy Isten élményünk, amikor Isten valahogy egész valóságossá válik az életünkben. Lehet, hogy talán évek telnek el, vagy évtizedek, mikor utoljára tapasztaltuk ezt, vagy lehet, hogy valakinek gyakrabban, talán a beállítottságunktól is függ. De történnek ilyen találkozások, aztán ezek elhomályosodnak, ahogy telnek az évek. Emlékszem az egyik ilyen elsőre, kicsi voltam, talán 6-7 éves, vendégségben voltam, féltem a szobában, sötét volt, egyedül voltam, és imádkoztam, és elkezdtem Bibliát olvasni, és akkor volt az első pillanat, amikor úgy éreztem, hogy valamit megértettem én személyesen a Bibliából, és ez egy ilyen nagy élmény volt. Vagy hát lehet akár az, amikor a bűneink ránk nehezednek egy pillanatban, és szembesülünk magunkkal, egy ilyen Isten találkozás, vagy fiataloknak gyakran egy-egy tábor, egy-egy különleges konferencia, amikor Isten egészen közel kerül hozzánk, de történhet ez csendben, a szobában, amikor egyedül vagyunk. És a Bibliában is van néhány ilyen történet, sőt, elég sok. Sokszor a Biblia pont kiemeli ezeket a találkozásokat. Párat mondanék, vagy mutatnék igazából. Egyet, ezt be kell kapcsolnom? Ja, igen, oké. Mózesnek, amikor Isten megjelenik a csipkebokorban, akkor ugye ő már nagyon régóta nem találkozott Istennel, hosszú évekig ott élt, tette a dolgát, elmenekült Egyiptomból, és hosszú évekig nem hall Istenről, nem találkozik vele, és aztán találkozik a csipkebokorban Istennel, és valami ott történik, az élete egy teljesen más irányt vesz, kap egy küldetést, és elindul ebben a küldetésben. Vagy van, amikor a Illés prófétáról olvashatunk, amikor ő teljesen el van keseredve, amikor azt érzi, hogy körülötte mindenkit, aki Istent követte, azt megölték, vagy üldözik, és el van keseredve, kimerült, depressziós, ott fekszik, és aztán Isten angyala megjelenik, és oda tesz neki nagyon egyszerű dolgot, ételt és italt, sokszor, amiért a férfiak nyűgösek, amikor ezt nem kapják meg. Legalábbis magamról beszélem, hogy kifejezetten ingerült állapotba tudok ilyenkor kerülni, de hogy Isten ilyen kedvesen oda jön, és találkozik vele, és utána megy 40 napon keresztül azzal, amit kapott Istentől egy küldetésre. De a Bibliában vannak számos olyan történet, amikor Jézus meggyógyít valakit, vagy amikor valaki a ruháját megérinti, vagy mikor Péter egyszerűen ránéz a kereszt előtti időszakban, mikor kínozzák már, és Péter megtagadja, és ebben a pillanatban is egy találkozás van Istennel. Van egy kedves regény, vagy történet, talán többen ismeritek, a Narnia krónikái. Nem tudom, ki az, aki ismeri, vagy olvasta esetleg, ugye? Viszonylag többen. Ez C.S. Lewisnak a műve, és igazából gyerekeknek íródott egy hétrészes kötet, és én nagyon szeretem, mert ebben a gyerekeknek íródott történetben nagyon mély dolgok vannak elrejtve, és ebben a történet igazából arról szól, hogy négy gyermek átlép egy másik világba, egy ilyen varázslatos világban, és ebben a világban van egy fehér boszorkány, ő uralja a világot, és van egy oroszlán, Aszlánnak hívják, ő az, aki Jézust megtestesíti, és ő az, aki a gyerekekkel találkozik. És nagyon izgalmas ez a leginkább ismert kötet, igazából Jézus halála is benne van, ahogy az megtörténik végül, hogy az oroszlánt megölik. De aztán van egy következő kötete ennek a könyvnek, és ebben a következő kötetben ugye hazatérnek a gyerekek, aztán ismét újra ebben a világba kerülnek, de közben sok-sok év eltelik ebben a Narnia országban, már mások az emberek, mások az uralkodók, és már nem is ismerik Aszlán nevét, az uralkodó nevét, és a gyerekek ott vannak, visszahívta őket valaki, de nem tudják, hogy mi, és a kötetnek a kétharmada úgy zajlik, hogy igazából Aszlán fel se tűnik. Aszlán maga, ugye, aki Istent megtestesíti, vagy szimbolizálja, fel se tűnik, és teljes zavar van, hogy miért is vannak ott. És aztán egyszer csak Lucy, ő a legkisebb lány, látni véli az oroszlánt, de senki nem hisz neki, meg nem hallja, meg nem látja az oroszlánt, csak ő. És aztán Lucy már egyre inkább látja, hogy ott mintha lenne valami, de úgy se többiek nem hisznek neki. Aztán egy éjszaka mégis elindul, hogy találkozzon, hát ha mégsem csalnak az érzékei, és valóban találkozik Aszlánnal, és egyszer csak meglátja. És Aszlán ebben a történetben azt tanítja éppen Lucynek, hogy amikor egyedül van, és senki más nem hallja az ő hangját, és egyedül marad, magányos marad a követésében, Jézus követésében, akkor is mennie kell, nem pedig várni a többiekre, hogy ők is meglássák ezt. És azt gondolom, hogy a könyvben minden ilyen pillanat, amikor Aszlán megjelenik, az egy ilyen szent pillanat, amikor valami történik, amikor valaki szembesül önmagával, vagy Isten elkezdi a jellemét formálni ezeknek a gyerekeknek. És ezekben a találkozásokban aztán mindig más perspektívából kezdik el látni ezután a hétköznapokat, az életet, és elindul Lucy, először egyedül, nagy nehezen meggyőzi a többieket, senki nem nagyon hisz neki, de mennek mellette, és egy idő után ők is elkezdik látni az oroszlánt, és akkor persze bocsánatot kérnek tőle. Az Istennel való találkozás az lehet nagyon gyakran fájdalmas, sőt, szerintem általában fájdalmas. Olyan ez, mint amikor az orvos a sebeinket kitisztítja, amikor Jézus ráteszi a mi sebeinkre az ujját, az nagyon sokszor fájdalmas, nem akarjuk elviselni, nem jó nekünk, de gyógyít. És ezek a találkozások minden ember életében máshogy történnek, és talán sosem történik meg kétszer ugyanúgy, mert Isten ennyire személyesen keres minket, de az biztos, hogy minden ilyen találkozásról, akár a saját személyes életünkben, akár a Bibliában, azokban a történetekben, amikor olvasunk ilyen találkozásról, valami történik. Máshogy látunk utána dolgokat, máshogy látjuk Istent, máshogy látjuk magunkat, sokszor érzelmeket ébreszt bennünk, vagy az akaratunkat változtatja, és gyógyít. És Pál így fogalmaz erről az egyik levelében, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Igazából azt fogalmazza meg Pál, hogy amikor meglátjuk Istent, amikor találkozunk vele, akkor egyre inkább hozzákezdünk el hasonlítani, hozzákezdünk hasonlóvá válni, és átformálódunk arra az eredeti emberképre, amivel ő teremtett minket a saját képmására. De aztán vannak ezek a különleges élmények, meg találkozások, és újra eltűnik, és újra nagyon sokáig eltűnik, és nem látjuk, és ez nem annyira jó nekünk. Én nem annyira szeretem. Mózesnél évtizedek teltek el így. És az életünk részét azt gondolom, hogy pont ezekben a időkben töltjük, amikor nem ilyen különleges élmények vannak, amikor nem ilyen különleges Isten találkozások, hanem éljük a napjainkat. És azért is választottam a mai témának azt, hogy a mindennapokban hogy találkozhatunk Istennel, hogy ismerhetjük föl, miközben talán nem élünk át ilyen Isten élményeket, vagy nem történnek ilyen különleges dolgok. És három olyan területről szeretnék igazából beszélni, ami ott van a mindennapjainkban, a munkánk, a kapcsolataink és a nehézségek, ahol megtalálhatjuk Istent. De mielőtt ebbe belemennék, ebbe a három területben néhány akadályról is szeretnék beszélni, ami gátol abban, hogy találkozzunk Istennel. Itt most nem a teljesség igényével szedtem össze akadályokat, néhányat, amit mondjuk én például átéltem. Nagyon sokszor azt gondolom akadály az, hogy mást várunk tőle, más formában várjuk Istent, mint ahogy ő nekünk meg akarja lenni. Van a Bibliában egy olyan történet szintén Illés kapcsán, amikor Isten megjelenik. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy erős szél szaggatta a hegyeket, tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után pedig tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor ezt Illés meghallotta, palástjával eltakarta az arcát. Sokszor Istent itt Illés úgy várta, hogy valami hatalmas erővel megjelenik. Talán sokkal könnyebb valami ilyen dologban felismerni őt. Isten viszont sokszor egy halk hangon szólít meg minket. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor akadály lehet abban, hogy találkozzunk vele, hogy valami mást várunk tőle, különböző elképzelésünk van abban, hogy közeledjen Isten úgy, ahogy én szeretném, ahogy nekem szükségem van rá, de lehet, hogy ő máshol, másban akar velünk találkozni. Sokszor a saját állapotunk miatt érezzük Isten távol, hogy Isten nem akar velünk találkozni, vagy nem tudunk vele találkozni, mert hogy nem vagyunk méltóak erre a hibáink miatt, a bűneink miatt, vagy azért, mert úgy érezzük, hogy lelkileg a teljesítményünk az nem elegendő, nem olvastunk Bibliát, nem imádkoztunk, és azt gondoljuk, hogy Istentől ez, így nem tud Isten meglátogatni minket, pedig a kapcsolat alapja Istennel soha nem a mi érdemünk volt, soha nem az, hogy mi mit tettünk le az asztalra. Nem így kezdődött a kapcsolat vele, és nem így akar Isten velünk élni. És például, amikor most így készültem a tanításra, nekem is, tudom én, előző napokban, amikor épp egy feszült helyzetben voltam, vagy vitáztam, mondom, mit mondhatnék itt nektek, nem tudok semmi okosat mondani, hiszen nem vagyok én erre alkalmas, viszont az a nagyszerű hír, hogy bármilyen nyomorultak vagyunk, Isten igéje jó, Isten szava jó, és ezért lehet róla beszélni. Mert hogy ő meg akar minket látogatni abban az állapotban, ahol vagyunk. Nem a múltban akar, egy ideális állapotban, amikor azt érezzük, hogy nagyon fényes volt az életünk, vagy valami nagyon jó dolog történt, hanem itt a jelenben, ma, most akar találkozni velünk, abban a helyzetben, ahol éppen vagyunk. Nem nekünk kell valami állapotot magunkban előidézni, hanem ő abba a pillanatba akar belelépni az életünkben, a mindennapunkban, amiben vagyunk. Nem egy idilli állapotot kell nekünk ehhez megteremteni. Hogyha haragszom valakire, vagy éppen csalódott vagyok, vagy éppen egy veszekedésen vagyok túl, Isten akkor abban a helyzetben akar belépni az életünkben. Ha megnézzük Jézusnak az életét, ő nem elkerülte ezeket a helyzeteket, hanem ezekben ment bele, a konfliktusokban, a nehézségekben, a fájdalmakban, a betegségekben. És igazából az ószövetségi prófétákat én ilyen szempontból nagyon szeretem olvasni, mert hogy nem ezek a szépen megírt imádságok, hanem ők így mernek perlekedni Istennel, merik elmondani a fájdalmaikat, a szenvedéseiket, és Isten ezekben a pillanatokban akar találkozni és gyógyítani minket. Volt egy idős néni, úgy hívták egyébként Bözsi néni, de a neve lényegtelen is, vagy neve lényegtelen most, történet szempontjából. Alkoholista volt a férje, azt hiszem a gyermekével nagyon-nagyon sok probléma volt, és mégis, amikor bármikor találkoztunk vele gyerekként, vagy tudom, hogy ilyen egyetemisták jártak az ő házába, mindig Isten szeretetét tapasztalták meg. Mindig úgy jöttek el, hogy valami más lett utána, mint előtte, amikor vele találkoztak. Pedig nem voltak ideálisak a körülményei, nem volt egy olyan élet mondjuk, amit ő megálmodott, hogy ilyen lesz, vagy egy idilli élet, hanem egy csomó nehézségen ment át. De Isten ezekben a nehézségekben akar az életünkben megjelenni. És aztán gyakran az is gátja lehet a harmadik pontként, amit fölírtam, az Istennel való találkozásnak, hogy hamis elvárásokat vetítünk ki Istenre. Összekeverjük az ő hangját a kísértővel. Kislányomnak az óvodájában így tanítják, hogy van a jó pásztor hangja, meg a rossz pásztor hangja, és ezt a kettőt meg kell tudnunk különböztetni. És nagyon sokszor ugye pont az a nehéz, hogy a kísértő az nem valami nagyon felismerhető formában jelenik meg, hanem a szent dolgokban, akár pozitív dolgokban jelenik meg. És akár lehet ez egy szennek hitt dolog. Például az én életemben egy bizonyos időszakban nagyon aktívan foglalkoztam avval, hogy más emberekkel foglalkozzak, az ő lelki fejlődésükkel foglalkozzak. És ez egy olyan szent dolognak tűnt. Egyedül éltem egy albérletben, körülbelül 8-9 évig, mármint hogy barátokkal, de nem egy családdal, rengeteg időm volt, és ez egy ilyen szent időszaknak tűnik. És most egy olyan helyzetben vagyok, amikor az életem arról szól, hogy gyakran pelenkázok, vagy nem elég gyakran, de időnként igen, előfordul. Bemegyek reggel dolgozni, este beesek az ágyba, befizetem a számlát, csinálom a dolgokat, és Istennél nincs az, hogy az egyik szent, a másik meg nem szent. Ugyanolyan szent a kettő, mert nincs az életünkben szent és profán terület. Igazából Isten minden helyzetben, amiben vagyunk, a hétköznapokban ott akar velünk lenni, és azokat a pillanatokat akarja velünk megélni, és nem szentebb az egyik a másiknál. Mégis nagyon sokszor, ha idealizálunk egy állapotot, vagy elképzeljük, hogy Isten hol van, ott van egy szolgálatban, vagy ott van egy, nem tudom, valami különleges helyen, akkor ez távol elválaszthat minket Istentől azáltal, hogy nem találjuk meg őt a hétköznapokban. Főleg ebben a teljesítménycentrikus világban azt gondolom, ez különösen nehéz, amikor folyamatosan teljesítenünk kell, mindenki ezt várja tőlünk, és mégis meglátni azt, hogy Isten ott van akár a pihenésünkben, amikor egy fél órát csendben töltünk, vagy nyugalomban vagyunk. Isten ott van ezekben a pillanatokban. És akkor jöjjön most az a három terület, miután az akadályokról beszéltem, hogy a hétköznapokban hol tudjuk meglátni Istent. A munka az egyik. Ugye a munka az, ahol az életünk egyik legnagyobb idejét eltöltjük. Igazából, ha a munkából kihagyjuk Istent, akkor az életünk legnagyobb részéből hagyjuk ki Istent. És a munka az természetesen nem feltétlenül az, hogy elmegyünk az irodába és dolgozunk, hanem lehet, hogy az anyáknak, akik otthon vannak, az a munkájuk, vagy a diákoknak az, hogy tanulnak és csinálják a feladataikat. És ezekben a helyzetekben mindenféle dologgal ugye szembe találkozunk, nehézséggel, krízissel, kudarccal, de a munkát igazából Isten nem büntetésként adta nekünk. Ez már a teremtés történetben, a bűnbeesés előtt ott volt a munka, amit Isten az emberekre bízott, hogy ebben kedvüket lejjék. És amikor azt mondom, hogy a munkában meg lehet találni Istent, itt nem feltétlenül arról gondolok, hogy beszélünk Istenről valakinek, hanem ez egy jellemformálódás. Isten formálja a jellemünket azáltal, hogy a különböző hivatásainkban, amiben vagyunk, részt veszünk. Például a diákoknak a kitartás és a szorgalom, hogy feldolgozzák a kudarcaikat. Ezt átélhetik Istennel, meg átélhetik Isten nélkül. Nekem egy ilyen nagy emlék talán, amikor a jogosítványt próbáltam megszerezni. Nem ment könnyen. Négyszer futottam neki. Úgyhogy, ha valaki ezután nem akar mellettem ülni, szóljon, de megtanultam vezetni, mindenkit megnyugtatok. De igazából az volt, hogy az első eset, amikor megbuktattak, hát azért nehezen éltem meg, hogy hú, ez nem megy, de majd a következőre. És amikor már másodszorra is megbuktattak, akkor már így eléggé kezdtem kellemetlenül érezni magamat, akkor nem meséltem ilyen büszkén, mint most, vagy az osztályba. És azt pont egy könyvet olvastam, ami arra irányította rá a figyelmet, hogy Isten előtt teljesen más a kudarc, mint emberek előtt. És hogyha engem újra meg fognak vágni harmadszorra is a vizsgán, attól Isten lehet, hogy azt mondja, hogy Dávid, ez jól sikerült. Oké, megvágtak, de én szerintem jól sikerült, mert velem mentél oda. És hogy teljesen más az emberi mérce, meg az isteni mérce. Aztán harmadszorra is megvágtak, úgyhogy tényleg át kellett ezt élnem. De aztán szerencsére nem küldtek erre arra a kivizsgálásra, hogy akkor még egyáltalán vezethetek-e autót. Aztán a diákoknál lehet ugye, tehát tanulhatunk a kudarcokból, ezt csak azt akartam ezzel jelezni, és hogy Isten előtt más a siker és előttünk. Illetve nagyon gyakran ugye a diákokat megkísérti a könnyebb út választása, egy-egy vizsgánál, egy kis segítség beszerzése, de ezek mind-mind jelenformálóak, hogyha ezekben Istennel éljük meg, akár a bukásainkat, akár pedig a sikereinket. Aztán ott van az anyaság. Az anyaság az a terület szerintem, amit valamennyire ugye közvetlenül tapasztalunk gyerekkorunkban mindannyian, talán akkor kevésbé értékeljük, aztán utólag egyre inkább, és átéljük. De egy anya igazából az életét adja föl a gyermekeiért. Évekig otthon marad, évekig távol van mindenféle olyan dologtól, ahol ő fejlődhet, vagy magával foglalkozhat. Rengeteg lemondással jár, és sok fáradtsággal. És Jézus azt mondja, hogy nincs annál nagyobb szeretet, amikor valaki életét adja másokért. Én azt gondolom, az anyák pont ezt teszik a munkájuk során, és ez is egy olyan dolog, amit azt gondolom sokszor, ha külső szemszögből nézzük, nagyon sokan nem értékelik, azt várják, hogy nem tudom, az anya csinálja közben, építse a karrierjét, meg ezer dolgot tanuljon, stb. Ahelyett, hogy megtalálni abban a pillanatban, a jelenben a gyerekekkel lévő létben, hogy ez Istennek kedves dolog, hogy ez igazából nem más, mint Isten megjelenik a kapcsolatainkban, megjelenik a munkánkban, és ott van jelen. És úgyhogy édesanyák, igazából Isten ott van a jelenben veletek ebben a dologban, és ő értékeli ezt a dolgot, amit ti tesztek. És talán ez az egyik kép, ami legjobban hasonlít arra, amit Jézus tett, az önfeláldozás képe. Aztán ugye a munkahely, amikor bemegyünk, megtanulni, hogy igazából mi nem azért megyünk dolgozni, hogy a pénzt megkapjuk érte, hanem azért, mert Isten arra hív, hogy elvégezzük a munkánkat, és miközben Istennek végezzük a munkánkat, akkor abban ő benne van, hogy igazából amikor én a munkámat elvégzem, azt nem a főnökömnek végzem el, vagy nem a pénzért végzem el, hanem azért, mert Isten azt kérte. És ezekben a pillanatokban, ahogy kommunikálok akár a főnökömmel, a beosztottammal, a kollégámmal, vagy egy-egy helyzetben vagyok, Isten mind szeretne ott lenni. Nem akarja, hogy legyen az életünkben ilyen csomagok, amik nem az ő területei, meg egy olyan terület, amiben ott lehet, hanem az egész életünkben benne akar lenni. És persze, amikor dolgozunk, sokszor azt gondolom, hogy nem tudatos ez. Nem tudatos, hogy ő ott van velünk ebben a dologban, de érdemes magunkat újra és újra emlékeztetni, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Akár eszünk, akár iszunk, akár dolgozunk, akár alszunk, Isten jelenlétében vagyunk. És azt hiszem, ő kedvét leli a munkában, amikor látja, hogy mi nekünk ez örömet okoz, vagy amikor éppen kitartunk egy nehéz helyzetben, és talán szomorú akkor, amikor másokat bántunk a munkánk közben, vagy a frusztrációnkat másokra terheljük. Szóval munka. Minden nap megyünk be, holnap is talán többen, és Isten ott akar velünk lenni. Aztán van egy másik nagy terület, a kapcsolataink, ami nagyon körülvesz minket, ami talán leginkább körbevesz minket. Jézus, amikor őt megkísértik a farizeusok, megkérdezik tőle, hogy Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszol, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A másik hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Igazából Jézus egy másik pillanatban azt is elmondja, hogy ő egy, amik mielőtt elmegy, hogy ő egy új parancsolatot ad nekünk, hogy szeressük egymást úgy, ahogyan ő szeret minket. Mintha, amikor ő elment volna, maga helyett bízta volna ránk a szeretet parancsát, hogy ő már nem lesz itt, nem tudja közvetlenül szeretni ott az embereket körülötte, de rajtunk keresztül tudja. És néha a keresztény élet szerintem olyan bonyolultnak tűnik, annyira bele tudunk mélyedni, meg gabajodni, hogy mit is vár tőlem Isten, itt kéne most cselekedni, mikor cselekedjek, mikor tegyek valamit, mikor várjak inkább Istenre, hogyan döntsek el egy nehéz helyzetben, például, hogy egy munkahelyen ott maradjak-e, vagy váltsak, vagy mi a helyzet a teológiai kérdésekkel, a szabad akarattal, az eleve elrendeléssel, stb. Tehát rengeteg olyan dolog van, amiben be lehet bonyolódni, de Jézus egy dologra nagyon visszairányítja újra a figyelmet, és én azt gondolom, hogy amikor a keresztény életünk túl nehézé válik, akkor nagyon egyszerűvé lehet tenni azáltal, hogy Jézus parancsolatához visszamegyünk, hogy szeresd Istent, szeresd a fele barátodat. Ágoston, akit szintén már idéztem, azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Hogyha ez a szeretet van bennünk, akkor ebben Isten meg tud jelenni. Ha szeretet van közöttünk, ebben Isten meg tud jelenni. És a szeretet az nem szétválasztható Isten szeretete és az egymás iránt való szeretet. Ha valaki a testvérét gyűlöli, az hazug. Ha valaki azt mondja, szeretem Isten, testvérét pedig gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit lát. Nem szerethetjük úgy Istent, hogy közben nem szeretjük egymást, hogy közben nem éljük meg a kapcsolatot, vagy a szeretetet a kapcsolatainkban. És pontosan úgy, ahogy viselkedek a környezetemmel, úgy szeretem Istent. Én ezt nagyon sokszor magamon amúgy meg tudom figyelni, hogy amikor elkezdek ilyen frusztrált lenni, amikor már az összes autós bosszant, akik lehúznak, meg előttem vannak, meg mögöttem vannak, vagy feszült vagyok egy-egy helyzetben, akkor általában nem a világa van a legnagyobb baj, hanem valami belül, és valami belül nincs rendben, és hogy igazából, amikor a környezetemet nem tudom szeretni, akkor igazából nem más teszek, mint hogy Istentől távolodtam el, és őt nem szeretem már, vagy nem úgy szeretem. És a szeretetben benne van az is, hogy amikor egymást szeretjük, akkor a másikban megláthatjuk Istent. Jézus egészen tovább megy ezzel a gondolattal. Van egy történet, ami az utolsó ítéletről szól, amikor ő azt mondja, hogy az utolsó ítéletnél a nemzeteket ítéli éppen, és akkor így szól a király a jobb keze fele állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta a számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felelt: bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akárcsak egyel is, a legkisebbekkel, atyám fiai közül, velem tettétek meg. Jézus konkrétan, ugye mi a témánk, Jézus megtalálni a mindennapokban, Jézus konkrétan azonosítja magát a másik emberrel, a rászorulóval, legyen ez akár bárki, akinek testi vagy lelki szükséglete van. Panovapó története talán többen ismeritek, meg valamelyik ifjénben, egyszer valamelyik évben elő is adtuk az ifjúsági csapattal, hogy ugye a Panovapó egész nap várja egy idős bácsi, magányosan él, egész nap várja Isten megjelenését, hogy majd ő találkozik vele, mert hogy ezt az ígéretet kapta, és eltelik a karácsonyi nap, magányában egyedül, és várja, és nem jön Isten, és aztán különböző rászorulók jönnek, egy kisgyerek, akinek odaadja az utolsó cipőt, amit készített különböző helyzetekben, ad, és aztán csalódott nap végén, hogy nem találkozott Istennel, és aztán a végén ugye az álmában megjelenik neki Jézus, és elmondja, hogy ezekben az esetekben velem találkoztál. És azt gondolom, ez igaz minden körülöttünk lévő emberre, mert minden körülöttünk lévő embernek van valamilyen lelki vagy fizikai szükséglete. Igazából ezzel Jézus nem mást akar mondani, hogy ő teljesen azonosul azzal, aki körülöttünk van. Amikor én türelmetlen vagyok a feleségemmel, akkor Jézussal vagyok türelmetlen. Amikor nem tisztelem a férjemet, akkor Jézus nem tisztelem. Amikor a gyermekeimmel igazságtalan vagyok, akkor Jézussal vagyok igazságtalan. Amikor a barátomnak nem bocsátok meg, akkor Jézust utasítom el. Amikor indulatosan kiabálok valakivel, akkor vagy megalázok valakit, akkor ezt Jézussal teszem. És Jézus ott, amikor az utolsó ítéletről szó van, azt mondja, hogy tehát visszakérdeznek ugye az emberek, hogy mikor lettél volna ott, mert ennyire nem veszük észre gyakran, hogy Jézus minden nap ott van velünk a kapcsolatainkban, ahogy egymást szeretjük, vagy ahogy éppen nem szeretjük egymást. És Isten, mint egy védő ügyvéd odaáll, és a másik elé, és magára veszi ezeket a dolgokat, ő éli át, amikor mi ezt tesszük valakivel. Akár a jót, akár a rosszat. De ugye milyen nehéz, mert szerintem azt gondolom, a kapcsolatainkban vétünk a legtöbbet, és azok sokszor azokkal, akik a legközelebb vannak hozzánk, azokat tudjuk legjobban megbántani, akiket legjobban ismerünk. De szerencsére nem maradunk ezzel egyedül, mert Jézus azt mondja, hogy a szeretet igazából abban van, ahogy ő szeret minket, nem pedig ahogy mi szeretjük egymást. És ő folyamatosan megmutatja azt a szeretetet, és hozzá folyamatosan mehetünk azért a szeretetért, amit ő vár tőlünk is, hogy továbbadjunk. És Isten nem csupán azáltal jelenik meg a szeretetben és a kapcsolatainkban, ahogy mi szeretünk másokat, hanem igazából megjelenik abban is, amikor elfogadunk másoktól szeretetet. Elfogadni másoknak a szeretetét, és másokban felismerni a jót, a kritika helyett, és meglátni azt, hogy mi az, ami benne Isten és szent, avval igazából Istent hozzuk elő, tesszük láthatóvá. Sokszor meglátni Istent egy nehéz helyzetben, akár emberek leírják koncentrációs táborokban, ahol csak kegyetlenség volt, meg halál, meg gyilkosság, és vannak emberek, akik ezekben a pillanatokban meglátják Istent, és azt gondolom, pont ez a küldetésünk, hogy meglátni ott Istent, ahol nagyon nehéz, akár a másikban, amikor nem nagyon tudjuk Jézus arcát meglátni a másikban, mert inkább csak sértve vagyunk, vagy bántásokat kapunk, de megláthatjuk benne akkor akár Jézusnak azt az arcát, amikor ott volt a kereszten, és igazából magára hagyatva ott volt súlyosan, súlyos szenvedések között. De megláthatjuk egymásban mindig Krisztust. És a Biblia egyébként azt mondja, hogy olyanok leszünk az új, leírja, hogy milyen dicsőséges testünk lesz, amikor Isten országában bemegyünk. És azt gondolom, hogyha itt mi most egymást így meglátnánk, akkor valószínűleg le akarnánk egymás előtt borulni, mert Isten ilyenné akar minket tenni, és ezt a munkát elkezdte, és hogyha mi ezt segítjük, hogy előhozzuk a másikból a jót, a szentet, az Istenit, azáltal, akárhogy elfogadjuk a másikban a szeretetet, még akkor se, ha az nem tökéletes, ha az nem úgy érkezik hozzánk, ahogy mi várnánk, akkor Isten tesszük láthatóvá. Igazából ebben a parancsolatban, ebben az új parancsolatban, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, ebben két sajátosság is van. Egyrészt, hogy kölcsönösséget feltételez, de két dolog mindenképpen rajtunk múlik. Az, hogy mi ne álljunk ennek az útjában, ne akadályozzuk, hogy mi legyünk az, akik nem adják tovább ezt a szeretetet. Másrészt pedig, hogy el tudjuk fogadni a másiktól azt a szeretetet is, ami nem tökéletes. És ugye a parancsolatnak tényleg a kihívása, hogy nem csak szeretni kell egymást, hanem úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett minket. Ez, amire abszolút képtelenek vagyunk, de ott van mellettünk. És van még egy harmadik téma, amivel lassan befejezném a mai üzenetet. Az, hogy Isten hogy van ott velünk a mindennapokban, a nehézségekben. Egy ószövetségi történet az, amit el szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban. Egy nehéz helyzet, amikor valaki megszorultan, nehezen érzi magát. Ez a Királyok második könyvében található. Arám király a háborút indított Izrael ellen. Megbeszélte udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a hegyen, mert ott állnak lesben az arámok. Izrael királya akkor embereket küldött erre a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki. Figyelmeztette őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívta udvari embereit, és ezt mondta nekik. Miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt. Senki uram, királyom, de az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el, mármint a prófétát. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt, kiment, a sereg már körülvette a várost. Lovakkal, harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson, és az úr megnyitotta a szolgának a szemét. Megnyitotta a szolgájának a szemét, és meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Ugye az történik ebben a helyzetben, hogy Arám királya, Izrael ellensége kitalál valami stratégiát. Folyton meg akarja támadni Izraelt, De valahogy mindig tudja Izrael, hogy hol várható ez a támadás, és arra gyanakodik, hogy valami kém van a saját táborában. Aztán megtudja, hogy igazából nem, hanem Istennek egy profétája van ott, és ő mindig megmondja, hogy hol lesz ez a támadás. És hatalmas sereggel ezért körbeveszi ezt a várost, Elizeust, és reggel fölkel Elizeus szolgája, talán épp akarja meginni a reggeli kávéját, kinéz az ablakon, hogy most mi legyen. Tehát nem azt látja, amire számított volna. Elég kilátástalan a helyzet, egy hatalmas sereg körülvette őket, valami nem ezt az ébredést várta, talán mi is vagyunk így, hogy nem ezt az ébredést várjuk, mint ahogy fölébredünk. És megkérdezi, mondja Elizeusnak, hogy jaj, most mi legyen? El van keseredve. És Elizeus nagyon, mintha szinte ilyen bosszantóan nagy higgadsággal, talán fel sem néz az újságból, csak azt mondja, hogy igazából többen vannak velünk, mint ellenünk. Lehet, hogy ki sem ment, nem tudom. És szolga bárhogy számolja, nem jön ki a matek, itt vagyok én, meg Elizeus, ketten, ott vannak nagyon sokan, hát ez nem értem. Hogy lehetünk mi többen? Hogy vannak velünk többen? És akkor Elizeus egyszerűen imádkozik, hogy nyíljon meg a szolga szeme, és lássa meg Isten mennyei seregét. És ez a mennyei sereg, amit ő meglát, ez minket is körülvesz. Ez velünk is ott van a nehéz helyzetekben, a mindennapokban. A Biblia sokszor hivatkozik Istenre, hogy ő a seregek ura, akinek ott van az ő hatalma, és körülvesz minket egy nagy sereggel. Vagy hogy az úrangyal a tábort jár az őt félők között körül, és kiszabadítja őket. Szóval bármilyen helyzetben vagyunk éppen, ha kilátástalan a helyzet, nem vagyunk egyedül, és bárcsak Jézus megnyitná nekünk is a szemünket, és meg akarja nyitni a szemünket, hogy amikor magányos vagy amikor éppen félsz valamitől, vagy amikor nem látunk megoldást egy adott problémára, amikor alkalmatlannak érezzük magunkat valami miatt, vagy éppen amikor kirúgnak egy munkahelyről, vagy egyszerűen kigúnyolnak egy helyzetben, akkor nem vagyunk egyedül. Ott van egy hatalmas mennyei sereg, és már teljesen más a képlet, már teljesen más, hogy néz ki ez a dolog. Szóval Isten ott van velünk a nehézségekben, akkor is, amikor nem látjuk. Ott van velünk a munkánkban, a kapcsolatainkban, a nehézségekben, és a mindennapokban valószínűleg még rengeteg ponton, amiket én most nem mondtam el, de biztosan fel tudjuk együtt fedezni, hogyha figyelünk erre. Összefoglalóként csak néhány gyakorlati tanács. Próbáljuk megtalálni a csendet, amikor Istennel tudunk időt tölteni. Ez sokszor nehéz. Amikor Ignác, ő egy ilyen, hát talán, ugye ő körülbelül Ignácról azt kell tudni, hogy Lutherrel egy időszakban élt, és ő egy katona volt, és mindenféle csatákat vívott, és aztán egy sérülés miatt ágyba kellett feküdnie, és nem tudta azt csinálni, és akkor igazából kapott valami könyvet, de ez a Biblia volt, meg Jézus követéséről egy könyv, és ezeket így félre is tette, nem akarta olvasni, de aztán nagyon nem tudott unalmában mit csinálni, és akkor elkezdett vele foglalkozni, és közben még dédelgette a vágyait, és azt vette magánészre, hogy amikor az álmait dédelgeti, az egy pillanatban jó érzést ad neki, de hosszú távon egy gyűr marad. Viszont amikor nagy nehezen ráveszi magát ahhoz, hogy kinyissa azt a könyvet, amit úgy nem annyira akart, akkor hosszú távon meg jó érzések voltak benne, és elkezdte megkülönböztetni ezeket a lelki dolgokat, hogy mi az, ami Istentől jön, és mi az, ami nem tőle, és így kezdett el indulni Istenhez. És azt gondolom, hogy mi is sokszor nagyon nehezen találjuk meg ezt a csendet, amikor tényleg tudnánk találkozni Istennel, de Isten mégis akar hívni bennünket ezekre a csendekre, hogy meglássuk őt, hogy meg tudjuk őt látni, akár visszamenőleg végig gondolva a napunkat, meg tudjuk látni benne egy adott helyzetben, amikor mondjuk nem vettük észre, vagy amikor pont észrevettük, vagy utólag észrevesszük őt. A másik, amit még mondanék, hogy menjünk elé úgy, ahogy vagyunk. Ugye erről már beszéltem, hogy nem, Isten nem azt várja, hogy valaki más menjen oda, vagy valamilyen más állapotban menjünk oda, mint amiben vagyunk. Úgy menjünk oda, ahogy vagyunk. Van egy ilyen ének, Fannival nagyon szeretjük ezt az éneket, egy Misztrál együttesnek az éneke, hogy néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Itt ugye azt fogalmazza meg az ének írója, hogy sokkal, még ha Istennek neki is megyünk, és elmondjuk a fájdalmainkat, haragunkat, vagy csalódottságunkat, az is kedvesebb neki, mint hogyha közömbösek vagyunk. Nyilván nem jó ebbe az állapotba benne ragadni, de tudni kell oda mennünk ezekben a helyzetekben Istenhez. És végezetül engedjük be Istent a mindennapjainkban, fedezzük föl őt. Úgyhogy ezt kívánom mindannyiunknak, hogy itt van egy következő hét, jönnek a hétköznapok, jönnek azok a pillanatok, amik talán nem tűnnek annyira szentnek, de a szent, mert Isten ott lehet, és attól szent. Köszönöm.
Köszönjük szépen jó Istennek és Dávidnak is az üzenetet, hogy bele tetted magad, hoztad a személyes életpéldád illusztrációkat és a bibliai példákat, igéket. Gyerekkoromban, amikor mesélték nekem a képes bibliát, voltak benne ilyen képek, meg történetek, és akkor kezdtük az Ószövetségtől, és akkor jött Mózes, és így nagyon különleges volt számomra, hogy hú, volt valaki, aki közel mehetett Istenhez. És tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy ő meglátotta Istent, de nem előről, hanem csak. Tehát, hogy nem face to face. Aztán ugye eljött az új szövetség, és akkor gyerekként bennem volt, hogy hát ott az emberek láthatták élőben Jézust. Ugye ő az Isten. És akár Mózes, akár a tanítványok is, akik láthatták őt valamennyire, vagy teljesen, nem szerencsésebbek nálunk, hiszen például, amikor Tamás, aki úgy állt hozzá a dolgokhoz, hogy hiszem, ha látom, neki megjelenik Jézus az evangéliumok végén, János 20-ban azt mondja, azért hiszel, mert látsz engem, boldogok és áldottak, ezek lehetünk mi, akik, bár nem látnak engem, mégis hisznek bennem. Én azt kívánom mindannyiatoknak, magamnak is, hogy a jövő héten is tudjunk ilyen szívvel, ilyen hittel ott lenni a dolgainkban, ezen három területen, meg mind abban, amiben mozgunk, hogy észrevehessük a jó Istent. Ezért fogunk a legvégén imádkozni, előtte pedig, ahogy szoktuk, elmondom a hirdetéseinket.